10 fokot mértek. Szerbiában hőségriasztást adtak ki, a napokban 34 fokig emelkedhet a hőmérséklet. Ami a hazai időjárást illeti, délutánig napos száraz idő várható, majd északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és többfelé lehetnek záporok, zivatarok. A zivatarok miatt több megyére elsőfokú, Vas megyére pedig magasabb, másodfokú figyelmeztetést adtak ki. A hőmérséklet napközben általában 29 és 34, este 21 és 29 fok között alakul. Holnap és pénteken néhány fokkal enyhébb lesz az idő, az UV-sugárzás azonban továbbra is nagyon magas.
Hajnaltáj. A műsorvezető Balogh Tamás.
5 óra múlt 6 perccel, jó reggelt kívánok, köszöntöm Önöket, május 27-e szerda van. 1937-ben ezen a napon mutatták be a világ első teljesen klimatizált takarmány és gabonatároló rendszerét az Egyesült Államokban. A megoldás jelentősen csökkentette a terményveszteséget és hozzájárult a modern gabonaszállítmányozás fejlődéséhez. És nézzük, hogy mivel várjuk Önöket a mai hajnaltáj első fél órájában. Nehezen találnak a nyári szezonra munkaerőt a balatoni vendéglátással foglalkozók.
Most egy új generációt kell megismernem. Én nem dolgozom sok emberrel. Nem is mindig várom el, hogy szakmai legyen, mert betanítom. Egyszerűen nem akarnak dolgozni az emberek, úgy érzem.
Aztán hétfőn megkezdte munkáját egy magyar-osztrák tényfeltáró bizottság, ami a magyarországi aszbeszt szennyezés ügyét vizsgálja.
Másfél évig kerestük az ingatlant, hogy a családom részére egy zöldövezeti kertvárosi részen lakhassunk. Hát most kiderült, hogy ez a város legszennyezettebb környéke.
Részletek majd fél hat előtt. Ha írnának nekünk a hajnaltáj e-mail címe hajnaltáj@mtva.hu, a szerkesztő ma hajnalban Gergács Anikó. Kezdésként a hangtár segítségével bepillanthatunk Ferenc József osztrák császár hétköznapjaiba. Az uralkodók ideje mindig szigorúan be volt osztva, ráadásul el kellett viselniük, hogy számtalan ember gyakorlatilag éjjel-nappal körbevette őket. Ez alól Ferenc József sem volt kivétel, ám úgy tűnik, hogy őt ez különösebben nem zavarta. Valószínű, hogy az udvari szertartásrend szigorúsága nélkül is menetrendszerűen pontos életet élt volna.
Hangtár. A magyarság értékei hangban. A sorozat szerkesztő Társi István.
Örülök, Radetzky herceg, hogy vállalta a megerőltető utazást, és eljött.
Igen nagy megtiszteltetés és kitüntetés számomra az, hogy felséged születésnapján én is részt vehetek.
Uralkodókról általában a történelemkönyvekben olvasunk, rendszerint azért, mert hogy éppen háborút indítottak, békét kötöttek, területeket veszítettek. Abba azonban ritkán gondolunk bele, hogy ők is emberek voltak, akik felkeltek, borotválkoztak, reggeliztek, utaztak, szórakoztak. Ferenc József osztrák császár magyar király napirendje egy hadgyakorlat pontosságával zajlott. Csapó Csaba történész.
Ha tőle függött volna a napi rendje minden tekintetben, akkor biztos vagyok benne, hogy évtizedeken keresztül egyetlen egy percen nem változtatott volna.
Ez a mozdíthatatlan élettempó nem öncélú makacság volt, hanem a dinasztia iránti abszolút lojalitásból fakadt. Nála a kötelesség felülírt minden személyes kényelmet, olyannyira, hogyha szorította az idő, az evésre szánt perceket rövidítette meg.
A munkája volt az a központ, ami köré tulajdonképpen az egész életét felépítette. A birodalom egyben tartása és a Habsburg birodalomért való működése határozott meg minden mást is.
A napjaiból tökéletesen hiányzott a rögtönzés, a korai ébredést követően azonnal a hivatali teendőkre fókuszált.
Mindig mindent pontosan megtervezett, életének nagyon-nagyon kevés spontán mozzanata mutatható ki. Amikor felébred, akkor rögtön leülőt orrakor az asztalhoz is eszik valamit.
A császár számára az étkezés nem szertartás, hanem biológiai szükséglet volt. Az első falatokat szinte futtában, de ültében a hivatali dokumentumok átnézése közben kapta be.
Már az íróasztalán szolgálják fel neki rögtön az első falatokat, és igazából a reggeli 8 óra környékén környékén van, a másik, amit egy ilyen késői reggelinek mondanak, az pedig délbe van egy órakor.
Bár egy hatalmas birodalomnak volt az ura, a konyhában a polgári egyszerűséget kereste.
Nagyon egyszerűen étkezett, meglehetősen sok húst evett például. Szerette a főtt marhahúst, és krumplipürét nagyon szerette. Ezek voltak azok, amik állandóan visszaköszönnek napi szinten a különböző étkezésében, illetve a gyümölcs mindig jelen van az étkezésében. Az egy órakor tartott késői reggelinél, vagy a 5 órás ebédnél is nagyon gyakran a gyümölcs megjelenik. A súlyára soha nem kellett odafigyelnie, 65 kiló volt évtizedeken keresztül, és időskorára talán 2-3 kilóval lett kevesebb.
A burgot este 8 órakor minden oldalról lezárták, és ő felsége nyugovóra tért, ha csak valamilyen esté vagy hivatalos ügy nem késztette éjszakázásra.
Hangtár. Az elhangzott műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az NTVA 2026-ban. Az adást meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon.
Megkezdődött az Egrivár botanikai felmérése, hiszen a terület növénytani szempontból egy különleges úgynevezett szikla és kőfal vegetációt rejt. A történelmi falak ökológiai hálózatának feltárása összetett feladat. Ifjabb Smoczer András, a Vükki Nemzeti Park kutatási referense szerint van olyan növény, amely évszázadok óta megtelepült a vár romjai között. Kutatása kiterjed az őshonos és az inváziós fajokra, amely alapja lehet majd a zöld felületek rehabilitációjának. Pilisi Csenge beszélgeti.
Ez a zöld növény, ez mi?
Ez kínai alkörmös, ez egy terjedő ázsiai növény, ami nagyjából így egert így az elmúlt 15 évben megette. Nyilván nem olyan feltűnő a térhódítás, mondjuk a japán keserfűnek. Ez egy ilyen csendes kis résnő, itt is látjuk, szépen bebújt a talicska, meg egy régi szép várpillér fal közé, tehát ilyen kis apró repedésebe fel tud jönni. Bogyóit a madarak megeszik, szerte hordják, terjed is ennél fogva.
És az a másik? Mert az
másik
a
az pedig egy hegyi juhar, itt látjuk fölött az anyafát, őnek a magonca. Ez egy honos fafa, nyilván itt ez egy telepített fa, egy egyébként nagyon szép állású fa, és nyilván, hogyha esetleg valamikor is parkosítani, vagy zöldet kell fejleszteni, figyelni kell, hogy melyek azok a növények, amik jól érzik magukat.
Mióta kutatja az Egri vár botanikáját?
Körülbelül az idejében kezdtünk el a Dobó István Várműzeum segítségével. Több oka is van, de egyik oka az, hogy a városnak a flórája igen dinamikusan változik. Ugye a Eger környékén is nagyon sok természetes terület van, Bükki Nemzeti Park, Nagy Eged, védett területek, nagyon sokféle értékes élőhely, és a városokban viszont rengeteg faj él. Tehát egyrészt élnek azok a fajok, amik itt túléltek, a várban is vannak ilyenek, akár a várfalakon élő fodorkákra gondolunk, páfrányokra gondolunk, néhány olyan szárazságtűrő fajra, amit el lehet mondani, lehet, hogy még az ő unokáját még Dobó István taposgálta, vagy öntöttek rá szurkot véletlenül. Tehát vannak ilyen növények, és nagyon sok olyan növény van, mint az előbb említett alkörmös, ami ugye, ahogy a várost elkezdte meghódítani, itt is talált alkalmas élőhelyeket, vagy a japán keserűfű is van a várban, nagyon sok ilyen idegenhonos fajban, zöldjuhar, bálványfa, és én akkor így vállaltam, hogy ugye ezt a részt is térképezem. Látunk ültetett növényeket, amit mondtam, vannak betelepült növények, meg vannak maradvány növények.
És mennyire szólhat bele, hogy mi az, amit érdemes megőrizni, mi az, amitől meg kell szabadítani a várat?
A várfalakon szinte azt lehet mondani, hogy többségében természetes növények vannak, fodorkák, páfrányok, olyan kis egyévesek, amik ezekben a repedésekben tavasszal kihajtanak. Vannak nagyon szép sárga virágú, keresztes virágok. Ugye ők jól érzik magukat, szerencsére velük nem kell törődni, ők fenntartják magukat, ráadásul ők nagyon szárazságtűrők. Azt viszont tudnunk, hogy ide majdnem 1 millió turista jár, tehát az ő lábukon is nagyon sok minden bejött. Sok olyan növény van, ami egri szinten nagyon komoly állományai vannak. Ide tartoznak a fodorkák, bizonyos pajzsikák, ezekből még remélem több fajt is sikerül kimutatni, csak az idei a szájos tavasztal azért nagyon nehéz, lehet, hogy jóval kevesebb növény jelenik meg, mert próbálják túlélni az évet.
Tervezi a Vármúzeum, hogy a munkálatok után majd parkosítja a várudvart, több zöld felületet szeretnének itt a Vármúzeumban. Vannak kifejezetten olyan helyek, olyan növények, amikre mondjuk tud javaslatot tenni?
Nyilván a kertésznek nagyon sok mindenben szerintem tudok segíteni, egyrészt látom, mi az, amit jól érzi magát. Nyilván olyan növényeket kerülni kell, amik allergének, amelyek mérgezőek, nagyon fontos olyan növények, amelyek nem fognak innen kivadulni. Bár minket egy városi környezet vesz körbe, de pont ezeken a városi repedéseken, falréseken sok növény így szépen el tud vándorolgatni.
Azért ez egy izgalmas munka.
2050-re azt jósolják, hogy az emberiség 70%-a városlakó lesz. Nagyon sok mindent, akár a természet értékek védelmét is a városokban is meg kell őrizni, vagy helyre kell állítani. Az Európai Uniónak van egy természethelyreállítási rendelete, és az ugye evidens mindenkinek, hogy erdőket, gyepeket, vizes élőhelyeket állítunk helyre. Külön pontként hozták be a beporzókat, illetve a városi ökoszisztémákat.
Hogyan válik egy térség valóban láthatóvá, és mit lehet tanulni Miskolctól, vagy éppen a Balatontól? A többi között ezekre a kérdésekre keresték a választ a napokban megrendezett látható desztináció konferencián Győrben. A cél az, hogy megtalálják azokat a lehetőségeket és utakat, amelyekkel Győr és térsége idegenforgalmi szempontból ismét vonzóvá válik. Gárdonyi Eszter először Nagy Keglovics Júliát, az Irány Győr turisztikai szervezet elnökét, a Győr-Moson-Sopron vármegyei kereskedelmi és iparkamara turisztikai osztályának vezetőjét kérdezte.
Milyen gyakorlatok lehetnek, amik mondjuk nálunk is beépíthetőek, hogy a vendégszám emelkedjen?
Ez egy nagyon hosszú folyamat lesz, hogy Győrben turizmust tudjunk építeni, mert az elmúlt évek során annyira nem foglalkoztak vele, és ezáltal nagyon mélyre süllyedt a turizmus. Tehát elsőként nagyon fontos a szemléletváltás. A turisztikai destináció menedzsment szervezetnek a létrehozása az első és legfontosabb feladata jelen pillanatban a térségnek. Akkor tud működni igazán egy ilyen destináció szervezet, hogyha benne van az önkormányzat, benne van az összes turisztikai szolgáltató, és mindenki ugyanazt szeretné elérni, hogy láthatóbbá váljunk a piacon.
Ez azért egy kis marketing se ártana.
Ez így igaz, de azt gondolom, hogy nem feltétlenül kell itt milliárdokat beleölni jelen pillanatban ebbe a térségi turizmusba, de nagyon fontos lenne, hogy valaki konzekvensen foglalkozzon a social media felületekkel, illetve egyéb online és offline média lehetőségekkel.
Van erre hajlandóság, akár ha a szakma képviselőit nézzük, akár ha a városvezetést, akár ha a helyi lakókat?
Én azt gondolom, hogy mindenki részéről van erre hajlandóság, csak még mindig tapogatózunk. Amúgy még az előző kérdésre visszatérve, az is egy óriási probléma, hogy ha a győri embereket megkérdezed az utcán, akkor ők azt fogják mondani, hogy Győr unalmas, Győrben nem történik semmi. Ez egy óriási probléma. Akkor lehet ide vendégeket hívni, hogyha a győriek végre elhiszik, hogy ez a desztináció, ez kiemelkedő jó desztináció, és itt rengeteg program van, és hogyha ők már jól érzik magukat a városban, akkor ide lehet csábítani a vendégeket is.
Miskolcon a barlangfürdő leégése után számos turisztikai megközelítésen kellett változtatni ahhoz, hogy ismét vonzó desztinációnak lássák az érkező vendégek, mondja Fekete Angyal Enikő, a Visit Miskolc, Miskolc TDM szervezet ügyvezető igazgatója.
Másfél évvel ezelőtt csöppentem a TDM szervezet élére, ráadásul egy kritikus helyzetben egy pár hónappal az én megérkezésem előtt leégett a barlangfürdő, ugye Miskolc egyes számú turisztikai vonzereje, és egy kritikus helyzetben kellett változtatni a turizmus megközelítésén. Ezzel párhuzamosan hát azt is fel kellett ismerni, hogy igazán nem történt komoly brandváltás a rendszerváltás óta Miskolc várossal kapcsolatban, és egészen egyszerűen ez a város nem lebbentettett fel a fájtlat azokról a vonzerőkről, azokról a fantasztikus adottságokról és történelmi titkokról, amik egyébként Miskolcot jellemzik. És akkor, amikor egy ilyen turisztikai szempontból kritikus helyzetbe elkezdtünk dolgozni, akkor nagyon egyszerűen elkezdtük azt elmesélni, ami valójában van és Miskolcot és jellemzi Miskolcot, mert egyébként tényleg egy kivételes adottságú és lehetőségű és fekvésű város, csak hát ezt nem tudják se a belföldön, tehát az ország távolabbi részén élők, se az ország határain túlélők. Úgyhogy a mi fő feladatunk az tulajdonképpen a márkaépítés, a brandváltás és megmutatni a világnak, Miskolcnak azt a vonzó turisztikai arcát, aminek az eredményeképpen bízunk benne, hogy egyre nagyobb számba érkeznek majd hozzánk turisták.
Jelenleg egyébként emelkedő tendenciát mutat a vendégészakák száma?
Annyit már sikerült az első évi munkánkkal elérni, hogy körülbelül stagnált az előző évekhez képest a vendégészakák száma, ami egy nagyon nagy eredménynek mondható, ahhoz képest, hogy -30-40%-os visszaesést prognosztizáltak. Ennek az évnek már nyilván az a kihívása és az a fő célkitűzésünk, hogy növeljük a érkező vendégszámot és a vendégészaka számot egyaránt, ezért dolgozunk.
Kihívás pedig akad bőven, például a turizmusra az elmúlt években jellemző munkaerőhiány, hiszen vagy egyáltalán nem, vagy csak rendkívül nehezen találnak a nyári szezonra munkaerőt a balatoni vendéglátással foglalkozók. Évek óta minden szezon elején ezzel a problémával küzdenek, sokak úgy gondolják, egyszerűen nincsen becsülete a kétkezi munkának. A riporter Varga Tünde.
Hogy indul a szezon munkaerő szempontjából?
Nekünk nehezen.
Szikra Gabriella.
Ki kéne nyitni a másik egységet, ugye nekem két egység van, és nem tudom kinyitni, mert nincs elég munkaerő, tehát nem találok. És ugye az egyik az éves hely, a másik egy szezonális, és az évesen nem találok annyi munkaerőt, hogy tudjam folyamatosan dolgoztatni. Én nem dolgozom sok emberrel. Nem is mindig várom el, hogy szakmai legyen, mert betanítom. Egyszerűen nem akarnak dolgozni az emberek, úgy érzem.
Felad egy hirdetést, és nincs jelentkezve, ezt így képzeljük el?
Az az igazság, hogy már hirdetést sem adok fel. Pont emiatt, mert vagy azt hiszik, hogy eljön egy konyhára kézilánynak lesz, ami lesz, és azok keresnek meg, és akkor vagy szállást kér, vagy valahogy a bejárást nem tudja megoldani, tehát ez nagyon nehéz. És inkább próbálok úgy ismerősökön keresztül, plusz most egy szakoktatói papírral rendelkezem, ami azt jelenti, hogy oktathatok fiatalokat, de ez is egy nagyon nehéz történet.
Hát tavaly is emlékszem, mondta, hogy fiatalokat keresett, mert talán még egyszerűbb.
Ha érdekli a tanulót a munka, a szakma, akkor könnyebb kinevelni, mint átnevelni. Azt gondolnám, hogy korombeli vagy egy picit idősebb és már régóta dolgozik szakmába, és meg tudja csinálni azt, amit kérek, és aztán rájövök, hogy nem, mert berögződött dolgok vannak.
De a szakképzett munkaerő sem jön haza? Ma már azért elmondhatjuk szerintem azt, hogy a Balatonon nyáron lehet keresni annyit, mint mondjuk Ausztriában. Sokan ugye ott dolgoznak a vendéglátásban.
Ez egy kétélű dolog, mert lehet annyit keresni, hogyha ügyes. Ez az egyik. A másik meg az, hogy ugye itt azért a Balatonon rengeteg olyan szálloda van, ami rengeteg embert felszippant. Az a baj, hogy egy szállodában, egy hotelben ott a dolgozó el tud bújni. Hát régen úgy hívtuk egy hotelbe dolgozni, hogy ez egy nyugdíjas állás. Megvannak a fix órák, ott szépen ellavírozik az ember, ott jó sokan vannak, mert ugye azért nem úgy van, mint egy családi vállalkozásban, amikor sokan vannak, akkor többet kell dolgozni.
Sok vendéglátós mondja a Balatonnál, hogy ugyanazokkal az emberekkel dolgozik, mert visszajárnak. Önnél ez nem működik?
Volt, aki orvosnak tanult, vagy pszichológusnak, jogásznak, és akkor ugye minden nyáron jött, és nekem is mindig voltak visszajáró gyerekek, de hát sajnos ők már felnőttek, és el tudtak helyezkedni a saját szakmájukban, ami nagyon szép dolog. És arra az időszakra, amikor a fesztiválokra akarták megkeresni a pénzüket, akkor én nagyon jó voltam nekik, de most egy új generációt kell megismernem, vagy ő nekik meg kell, hogy ismerjenek, hogy tudjanak velem vagy nálam dolgozni.
Akkor mi lesz, mikor nyit és kivel?
Csapatom egy része az megvan. Egy belső Somogyból jött kollégákat nem igazán fogadnak el. Igazából előítéletesek az emberek.
Tehát a vendégek szóvá teszik?
Néznek furcsán. Én azt mondom, hogy ha eljön, hogy felveszi a munkát, és ott van, és végigcsinálja, akkor nekem mindegy, hogy milyen a bőrszíne.
Bicó András vagyok, még csak hétvégente vagyunk nyitva. Munkaerővel abból a szempontból nekünk szerencsénk van, hogy nem vagyunk egy üzlet, ez a pár ember is, aki dolgozik, nálunk azok visszatérő dolgozók, mivel még a szezon indulása előtt sépenként üzemel ez a strand, ezért hála Isten sokan be is jönnek hétvégent, ehhez megfelelően tudunk embereket behívni. De új embert, az nagyon nehéz lesz találni, és ezt tudom a kollégáktól is, akik már most hirdetnek, hogy szinte nulla jelentkező van.
De miért mondanak nemet, azt lehet tudni? Kevésnek tartják a fizetést, a körülményeket, sokat kell dolgozni, tehát mi az, amiért ez nem lehet opció valakinek?
Az emberek kétkezi munkát lenézik. Most már nem csak a fiatalok, valahogy senki nem akar fizikai munkát végezni. Én azt látom, hogy mindent próbálnak megoldani online, vagy olyan lehetőségekkel pénzt keresni, ami nem teljesen fizikai. Ide élményért jön az ember. Tehát szerintem 10-15 éven belül felennyi normális hely lesz, mint ami most van. Az embereknek is a vendéglátás most már nem azt jelenti, mint régen, hogy elmentünk a családdal, beültünk, jól éreztük magunkat, kaptunk egy plusz. Jobban kell főzni nekünk, mint otthon egy anyukának, vagy egy házi asszonynak. És pluszba kell egy olyan élményt adnunk, amiért visszajönnek az emberek. És sokan ezt összetéveszik, akik vendéglátóegységet csinálnak, hogy csak úgymond adnak valamit, de a vendégek is már sajnos elmentek arra, otthonra rendelek, pizzát rendelek, gyroszt rendelek.
De ez a kényelem vagy a pénz?
Szerintem a kényelem. A pénz már nem számít annyira, mert aki étterembe jár, és nyugodtan meg lehet nézni a házhoz rendelős ételek árait, kicsivel olcsóbbak, mint ha beül az ember. Nem kell felöltözni, a tévé előtt megeszem a pizzát, megeszem a rendelt ételt, nem kell viselkedni, nem kell pluszba időt töltenem abba, hogy oda megyek arra a helyre.
Nyáron a Balatonon is így működik.
Vannak a napközbeni vendégek, akik gyorsan akarnak valamit tenni, hogy estig kibírjam, vagy nem akarok annyi pénzt költeni, mert este van egy félpanziós ellátás. Meg vannak az esti vendégek. Ők teljesen mások. Ők az élményt szeretnék.
6:30 lesz, 7 perc múlva, ez továbbra is a hajnaltájadása. A Miskolci regionális hulladékkezelő cég már ismert szakmai körökben. Sok nemzetközi díjat is magáinak tudhat, innovációban az élen járnak. Most legújabb projektjük, hogy óvodákban érzékenyítik a kicsiket a szelektív hulladékgyűjtésre. Az általuk iratott mesekönyvből a Kukás bácsik mesélnek, és azt mondják azon túl, hogy a sok csillogó szempár elismerő ajándék, érezhetően javult a szelektálási kedv is. Bétót Erika összeállítása.
Egyszer volt, hol nem volt, két szomszédos birodalom. Az egyik a Fehér Királyság, ahol a házak és a terek tisztán tündököltek a fényben. Az emberek pedig táncoltak az utakon.
Neked tetszett a mese?
Igen.
Melyik része tetszett a legjobban?
Amikor a sárkányok megtisztították a Fekete Királyságot.
Hankó Patrik vagyok.
Lakatos Gyula.
Miért vállalták el ezt a mesélést?
Nekünk is vannak gyermekeink, mi is olvasunk, és nyilván ez a gyerekek miatt van, hogy megtanítjuk őket a szelektív gyűjtésre, a felnőtté válás egy kis szakaszára.
Kaptuk ezt a felajánlást az ügyvezető úrtól, aztán szerettünk volna vele mi is élni, és úgy látjuk, hogy tényleg bevált, mert érezhetjük, hogy a járatunkon is ott szedjük, hogy valóban működik a szelektív hulladékgyűjtés.
Balogh Bubenkó Éva, az óvoda vezetője.
Nagyon fontos számunkra örökös zöld óvodaként, teremtésvédő óvodaként, örökös állatvédő óvodaként, madárbarát óvodaként, tehát ennyi címmel rendelkezünk, és nagyon-nagyon fontosnak tartjuk, hogy már kisgyermekkorban megismerkedjenek a környezet tudatos magatartással, illetve az újrahasznosításról szerezzenek tapasztalatokat, hiszen ezek a gyermekek a jövő generációi lesznek. Célul tűztük ki, és feladatunknak tekintjük, hogy ezáltal majd a gyermekek környezetet védő, szerető felnőtté váljanak. Minden évben a nagycsoportosaink ellátogatnak a telephelyükre, és nagyon sok érdekes, hasznos információval térnek vissza, tehát nagyon sokat fejlődnek ezáltal a gyermekek.
Ladányi Roland, a Miskolci regionális hulladékkezelő cégnek a vezetője.
Nagyon sok programunkban évek óta fogadunk csoportokat, több ezer gyermek fordul meg nálunk éves szinten, tehát mi abban hiszünk, hogy kis csoportos foglalkozások itt a telepeinkön mutatjuk be magát a hulladékkezelés, mindenki számára látható, érték, látják, tudják, hogy igazából a hulladékokkal mi történik, és ezt tudjuk kiegészíteni azok az információk, hogy miért fontos ez, és rengeteg eszközt használunk ehhez.
Óvodásoknál kezdik ezt az érzékenyítést, a Kukás autón dolgozóik mondanak mesét óvodákba. Na most azt hiszem, hogy ilyen különleges esemény még nem volt.
Igen, ez egy viszonylag új akciónk. Nagyon fontosak az óvodások. Mi ezt láttuk így a szemléletformálás során, és emiatt múlt év végre elkészült egy mesekönyvünk, ezt egy meseíróval írtuk meg. Ez egy hulladékgazdálkodási mese, ez a Miriamnak a meséje. És azt gondoltuk, hogy ezt el kell vinni oda, ahová való az óvodákban.
Na de mit szólnak ehhez a dolgozók?
Nagyon-nagyon pozitív a kollégáink visszacsatolása. Ők nagyon-nagyon büszkék erre, mert meg tudják magukat ők is mutatni. Mi nagyon sokat teszünk azért, hogy nem csak az, hogy edukálunk, hanem ennek a hivatásnak, ennek a szakmának, a társadalmi megítélésének a javításán is. Ez egy nagyon fontos, hogy leghitelesebben úgy tudjuk bemutatni, hogy a kollégáink mutatják meg saját magukat.
Hétfőn megkezdte munkáját egy magyar-osztrák tényfeltáró bizottság, ami a magyarországi aszbeszt szennyezés ügyét vizsgálja. Április közepén derült ki, hogy az elmúlt években Szombathelyen egy városrész útjait mérgező aszbeszttel szennyezett kőzúzalékkal fették. Azóta már tudjuk, hogy három nyugat-dunántúli megyében mintegy 300 helyen találtak hasonló környezetszennyezést. Szombathelyen már megkezdődött az utak lefedése, de a teljes kármentesítés elérheti a több 10 milliárd forintot is. Az eddigi történteket Gergő Judit foglalta össze.
Mi a Sép utcában lakunk 10 éve. Másfél évig kerestük az ingatlant, hogy a családom részére egy zöldövezeti kertvárosi részen lakhassunk, ahol ugye sokat lehet a természetben is tartózkodni. Hát most kiderült, hogy ez a város legszennyezettebb környéke, és ez a kiszolgáltatott helyzet, ez teljesen kétségbejtő.
Ezt mondja az a szombathelyi hölgy, aki az Oladi Plató nevű város részen él. Április 13-án derült ki, hogy a térség aszbeszttel szennyezett, miután az ottani 24 utcát ausztriai kőbányákból hozott kőzúzalékkal terítették le. Az ebből felszálló porban volt, ahol a határértéket 292-szeresen meghaladó tartalmat mértek. Az aszbesztről a 60-as években állapították meg, hogy káros az egészségre.
A legtöbb építkezés már a Sip utcában lezajlott, két telek üres. Tehát ott az átmenő teherautó forgalmat egyszerűen meg kellene szüntetni, tiltani, hisz a Platónak van elkerülő útja, amiről ugye a bekötő utcák elérhetőek.
Nemény András polgármester a helyzet súlyosságára való tekintettel arra kérte a kormányt, hogy hirdessen ki regionális egészségügyi veszélyhelyzetet, miközben helyi intézkedéseket is hoztak sebességkorlátozásról, az érintett utak locsolásáról, maszkordásról.
Komolyabb megoldást is vettünk, ami a bitumenezés jelent. Megnézzük, hogy ezt lehet-e használni márhol máshol. És a legfontosabb az, hogy legyen egy kockázat elemzés, hogy mindenki pontosan tudja, hogy az ő területe mennyire veszélyeztet, és arra egyedi választ adjon a kormány. Felmérettük Szombathelyen az összes területet, van rá megoldási javaslatunk, és meg is tesszük.
Május 14-én a helyszínen járt Gajdos László élő környezetért felelős miniszter, aki ígéretet tett a kormány támogatásra.
Most nagyon gyorsan felmérjük a helyzetet, sajnos az már látszik, hogy szinte 3 megye érintett, és nem tudjuk még, hogy hova kerültek kövek az osztrák bányákból, amiből egyébként 4-et már bezártak, még egy 5. működik, és onnan hoznak követ. Én úgy gondolom, hogy tárcaközi egyeztetésre kell ezt bocsájtani. Az minden esetre nagyon örömteli, hogy van egy gyors megoldás. Polgármester úrék már ezt kipróbálták, és működik.
Időközben kiderült, hogy mintegy 300 helyen mértek aszbesztszennyezést a Nyugat-Dunántúlon. Szombathely mellett Kőszeg is érintett, sőt egy újabb ausztriai, a Rohonci bányából származó közetminta is pozitív eredményt adott. Básti Béla, Kőszeg polgármestere.
Ugye a közterületek tekintetében, tehát az önkormányzati kezelési utak tekintetében 50 útról beszélünk. Ezek egy jelentős része felmegy ugye a hegylábi területre, tehát nyilván azoknak a területeken vannak, ahol nem volt lehetőség a végleges szilárdburkolatok kialakítását, és a parkolókról pedig 20 parkolóról beszélünk. Lezárták ugye a Lukácsházi víztározónak a parkolóját is, és azt is el kell mondani talán, hogy ebben is kérjük a miniszternek a segítségét, hogy nagyon fontos az, hogy a magánkezelési területek tekintetében is valahogyan tudjuk segíteni a felmérést. Tehát, hogyha a magántulajdonosok esetleg ellenérdekeltek érzik magukat abban, hogy bejelentsék, akkor az egy nehéz helyzetet eredményezhet. Azt gondolom, erre is kell intézkedés.
Büntető feljelentés is történt az ügyben, hiszen az aszbesztmentesítés, az utak lefedése akár több 10 milliárd forintos költséget is jelenthet, mondja Nemény András, Szombathely polgármestere.
Már jó lépés megtörtént, és természetesen az országhatóságoknak rendelkezésre állunk minden információkkal, és azt gondoljuk, ennek a vége felelősségvállás kell lenni anyagi értelemben is. Az osztrák bányák és hatóságok nálam ebbe a felelősek anyagi értelemben is.
Magyar Péter miniszterelnök múlt heti ausztriai látogatása során tárgyalt az aszbesztszennyezés ügyéről is. Hétfőn már meg is kezdte munkáját egy magyar-osztrák tényfeltáró bizottság. A miniszterelnök megköszönve osztrák partnere rugalmasságát jelezte, hogy egyetért abban, hogy nincs helye mellébeszélésnek. Teljes transzparenciára és a két állam közös munkájára van szükség a sok ezer magyar családot érintő ügyben, de hozzátette, a szennyező fizet elvét a végén Magyarország alkalmazni fogja.
És kedves hallgatóink, a témával részletesen 9 óra után a délelőtt című műsorunk is foglalkozik majd.
Mávinfo.
Friss információk a vonattal közlekedőknek. A vonalban itt van velünk Kis Horváth Levente. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok! Jó hírrel köszöntöm a hallgatókat, ugyanis jelentősebb késés és fennakadás nélkül indult ma az országban a vonatközlekedés. A 9 és 14 óra között egyik vágányon sem közlekedhetnek a vonatok Kelenföld és Ferencváros között, emiatt a Budapest-Bécs közötti nemzetközi, valamint az elővárosi G43-as vonatok is csak Kelenföldig közlekednek és onnan is indulnak. Tart a karbantartás a pécsi fővonalon, Sárbogárd és Dombóvár között pótlóbuszok szállítják az utasokat. Fontos változás, hogy az Intercity vonatok a megszokotthoz képest 40 perccel korábban indulnak Budapestről Pécs irányába. A Szerencs-Nyíregyháza vonalon a nyári karbantartás kezdődik. Ezen a szakaszon pótlóbuszok szállítják az utasokat. A Tokaj Intercity-k megosztva a keleti pályaudvar és Miskolc között színva, valamint a nyugati pályaudvar és Nyíregyháza között Nyírség Intercity néven közlekednek, Miskolc és Debrecen között gyorsjáratú pótlóbuszok indulnak. Jó utazást kívánok!
Köszönjük szépen! 6:02. Jó reggelt kívánok, ez a Kossuth Rádió vidék magazinja, a Hajnaltáj, a mikrofonnál Balogh Tamás. Az idei év újdonsága a borok alkoholmentesítése. Ezzel kapcsolatban bemutatunk majd egy innovatív eljárást, most azonban hírek következnek a stúdióban. Bordi András.
Jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Jávor Miklós nevében is. Humanitárius segítséget sürget a gázai övezetnek 14. Leó pápa. A katolikus egyházfő hangsúlyozta, szomorú, hogy a legutóbbi nemzetközi szállítmányok nem jutottak át az izraeli tengeri blokkádon, ezért ismételten arra kéri a vezetőket, hogy fogjanak hozzá a krízis enyhítéséhez és az övezet újjáépítéséhez. A pápa beszélt a hétfőn megjelent enciklikájáról is, amely a mesterséges intelligencia veszélyeire hívja fel a figyelmet. Felmenti tisztségéből Hajdú János tábornokot, a terrorelhárítási központ főigazgatóját a miniszterelnök. Magyar Péter ezt a közösségi oldalán jelentette be, és hozzátette, hogy a kormány rövidesen benyújtja javaslatát a rendőrség átalakításáról. Hajdú János 2010 óta vezette a teket. Jelentős forgalomkorlátozásokra kell számítani holnaptól Budapesten a szombati Bajnokok Ligája döntő miatt. A változások elsősorban a Városliget és a Puskás Aréna környékét, a belváros főbb útvonalait, valamint a repülőtérre vezető utat érintik. Városszerte több helyen lesz megállni tilos tábla. Szúnyogírtás lesz a következő napokban a nagyobb folyók és tavak mentén. A Duna teljes hazai szakaszán, továbbá a Dráva mentén és a Zala megyében földi permetezéssel védekeznek, a Körösök térségében és a Tisza déli szakaszán pedig a levegőből juttatnak ki granulátumot az ártéri élőhelyekre, közölte a katasztrófa védelem. Délután északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és többfelé lehetnek záporok, zivatarok. A zivatar zónákban megerősödik a szél. A hőmérséklet napközben általában 29 és 34, este 21 és 29 fok között alakul majd. Ezek a kilátások, de hallgassuk, milyen idő van ezekben a percekben az ország különböző területein. Balogh Tamás mondja el a részleteket.
Köszönöm szépen. Budapesten 19 fokos a hajnal, még Győrben 14 fokot mértek. Mosonmagyaróvár 14 fok, Sopron 17 fok, Szombathely 12 fok, Pápa ugyancsak 12 fok, Veszprém 19 fok, Székesfehérvárról nem érkezett adat, Szentgotthár 16 fok, Zalaegerszeg 14 fok, Keszthely 13 fok, Nagykanizsa 12 fok, Kaposvár 14 fok, Siófok, gyenge délnyugati szél fúj, és 19 fokos a hajnal, a Balaton vize pedig már 23 fokos. Pécs 16 fok, Paks 15 fok, Baja 12 fok, Kecskemét gyenge északnyugati szél mellett 16 fokot mértek, Eger 18 fok, Széchenyi 10 fok, Miskolc 15 fok, Szolnok 16 fok, Karcag 15 fok, Debrecen ugyancsak 15 fok, Nyíregyháza 17 fok, Záhony 13 fok, Szeged 15 fok, Békés Csaba 16 fok, Kékestetőn 17 fokos a hajnal. 5:06, jó reggelt kívánok, ez a Kossuth Rádió Vidék magazinja, a Hajnaltáj, a mikrofonnál Balogh Tamás, és jöjjön néhány ajánlat a következő fél órából. Az aszályos időjárástól az újonnan megjelenő kártevőkig számos kihívással kell szembenéznie a szőlészborászágazatnak.
Úgy gondolnánk, hogy Magyarország milyen hihetetlen a jó. Duna, Tisza jön, és átmegy rajtunk, kivehetünk belőle, amit akarunk, hát persze ez nem így van.
Aztán bemutatunk egy sikeres és fenntartható vállalkozást, ami gyakorlatilag az élelmiszeripar melléktermékeit hasznosítja.
Szőlőtörköllyel indult, utána jött a kanadai töknek a magja, ami a bébételgyártás mellékterméke, a kukoricacsira, ami malomipar mellékterméke, csipkebogyó, maga teagyártás, meg a lekvárgyártás mellékterméke.
Vagyis hogyan lesz a felesleges hulladékból értékes alapanyag? Részletek majd 6 óra előtt, ha írnának nekünk e-mail címünk hajnaltájkukac@mtva.hu. A szerkesztő ma hajnalban Gergács Anikó.
Bozsik gazda rovata a Hajnaltájban.
A mediterrán és egzotikus növények térhódítása hazánkban a klímaváltozás természetes következménye. Az enyhébb telek és a tartós, forró nyarak miatt számos korábban idegen faj ma már sikeresen áttelel a szabadban, vagy minimális védelemmel is termeszthető. Melyek ezek, és milyen gondozást igényelnek? Bihari Balázs gasztrobotanikust kérdezte Pozsik gazda.
Következő évek egyik nagy kihívása lesz, hogy olyan termeszthető és termesztendő zöldségféléket tudjunk az embereknek ajánlani, amelyek a megváltozott éghajlati körülmények között is jól működnek Magyarországon. A megváltozott éghajlati körülmények között nem ugyanazokkal a fajtákkal kellene próbálkoznunk, amelyek jól működtek akár a mi fiatalkorunk, vagy szüleink, nagyszüleink idejében, hiszen egészen más éghajlati kihívásokkal kellett megküzdeniük. Előttünk áll az a feladat, hogy a következő évtizedek vagy évszázadok hazai mezőgazdaságát megalapozzuk új fajokkal és fajtákkal.
Melyek a legfontosabbak, amelyekre felhívja a figyelmet.
Amik nagyon-nagyon jól működnek nálunk, sokszor jobban, mint a korábban megszokott fajták, az például a méteres bab, illetve rokonság, a homoki babok. Jobb termés mennyiséget és termés átlagot tudnak hozni manapság, mint a fazeolusz fajú babjaink. Vagy például, amit még már kevésbé ismerhetnek a hallgatók, a földi mandula, vagy a földi cseresznye termesztése is egyszerűnek és könnyűnek tűnik a jelenlegi hazai mikroklímában.
A klímaváltozással kapcsolatban mi az önlátása?
Nyilván egy csomó korábbi években használt növényünk nehezebben lesz fenntartható a megváltozott éghajlat keretein belül, viszont van számos olyan nálunk eddig melegebb helyeken termesztett zöldségféle, ami tökéletesen működik olyan éghajlaton, amilyen nálunk most kialakulni látszik. Csomó olyan trópusi vagy szubtrópusi zöldségféle, aminek elegendő 3-4 hónap extrém meleg és egy éves kultúrában termeszthető, az nálunk is jól tud most már működni, és ki tudja váltani a későbbiekben azokat a fajokat és fajtákat, amikkel az eddigi években dolgoztunk. Amit már említettem, például a földi cseresznye és a földi mandula. A földi mandula az egy közel-keleti zöldségféle. A földi cseresznye az igen, valóban ami a legismertebb talán Magyarországon, az egy Perúból származó Physalis peruviana fajú földi cseresznye, de ennek nagyon sok izgalmas változata van. Van mexikói földi cseresznye is, ami inkább zöldségként elképzelhető. Van egy apró szemű földi cseresznye változat, a Physalis pruinosa, az egy sokkal korábban termő, nagyon finom, édes gyümölcs, és még sorolhatnám.
Ha önnek is van kérdése Bozsik gazdához, hívja a 061-328-7300-as telefonszámot. Az aszályos időjárástól az újonnan megjelenő kártevőkig számos kihívással kell szembenéznie a szőlész-borász ágazatnak. De hogyan lehet felvenni a harcot a megváltozott klimatikus és egyéb körülményekkel a hatékony növénytermesztés szempontjából? A Herman Otto Intézet fókuszban a klímaváltozás címmel tartott fenntartható szőlő és borász szakmai konferenciáján járt Kulik Bence.
Dr. Bartoli Judit van itt velem, egyetemi tanár, az Eötvös Loránd Tudományegyetem meteorológiai tanszékétől. Magyarország ma úgy néz ki nagyjából, mint az 50 évvel ezelőtti Bulgária, vagy valahol ott a Dél-Mediterrán. A másik meg, hogy a sztyep, az folyamatosan Magyarországon belül nyugatra tör előre. Mit jelent ez?
A mezőgazdaság az a nagyon kritikus, hogy mit tudunk csinálni a mezőgazdasággal, meg hát talán mindent megelőzően a víz. Úgy gondolnánk, hogy Magyarország milyen hihetetlen a jó Duna, Tisza jön, és átmegy rajtunk, kivehetünk belőle, amit akarunk, hát persze ez nem így van, mert mindenféle egyezmények vannak. Nagyon nagy a dilemma, tehát nagyon-nagyon sok ember próbál gondolkodni, próbál, hogy akkor hogyan is lehetnek víz kivét, és tényleg az, ami az elmúlt 200 évben történt, hogy minden vizet ki a természetből, hogy ott legyen szántóföld, ott legyen ez, ott legyen amaz, és az a víz nem csak onnan megy el, hanem a talajvíz is elkezd süllyedni, lassan süllyed, relatíve lassan, de azért már van olyan, ahol 3-4-6 méterrel lejjebb van, mint régebben volt, de olyan folyamatokat kell, körülményeket kell teremteni, hogy valahogy ott maradjon, és valahogy lehessen, amikor hiányunk van, akkor abból használni.
Több becslés is mutatott nekünk, pessimista és optimista becsléseket. Egyrészt az átlaghőmérsékletről, a csapadékról, a szárazságról. Milyen jövő vár Magyarországra a következő 500 évben? 5-100 évben.
Igen. A meleg és az szerintem teljesen evidens már most is, és hogy ez tovább fokozódik. Az ezekhez kapcsolódó szélsőségek, gyakoriság és intenzitás növekedése, és ez városi környezetben is rossz. Ez bizonyos embercsoportok számára nagyon-nagyon rossz. Gyorsan kell lépni, és lépni kell, és nem lehet legyinteni rá, meg halogatni, meg nem fontos. És akkor ide jöhetnek rögtön már a klímaszkeptikus, aki csak beszél, de ez pont elég a médiának, ez pont elég a politikának, hogy ne cselekedjenek.
Itt van velem Molnár Ákos, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának szőlészeti szekciójának elnöke. A tavalyi év sláger témája, vagy inkább dráma témája az a fitoplazmás megbetegedések és a szőlő aranyszínű sárgasága volt. Milyen tanulságokat tudtak levonni a tavalyi évből az idei évre vonatkozóan?
Társadalmi jóra való restségbe voltunk jó néhány évig, nem vettünk tudomást erről a betegségről. Tudtuk, hogy van, tudtuk, hogy jelen van 2013-tól itt van
van az országban. Úgy gondoltuk, hogy ez kezelhető, bizonyos lokális területeket érintő megbetegedésről van szó. Természet az ilyen szempontból kegyetlen, ezt a dolgot megbosszulta, hiszen az elmúlt évek időjárási viszonyai nagyon kedveztek a vektornak a szaporodásának, és ez gyakorlatilag a tavalyi évben kulminálódott odáig, hogy egy országos járványról beszélhetünk. Hivatalosan ugye egyetlen egy borvidéken, a Bükki borvidéken nem találták meg a betegséget, de én azt bátran kimerem jelenteni, hogy ott is ott van, tehát országos járványról beszélhetünk. Mi a tanulság? Az a tanulság, nem szabad homokba dugnunk a fejünket. Ez az első fontos tanulság. A másik fontos tanulság, amit minden esetben szoktam hangsúlyozni, hogy a betegség tekintetében ez egy teljesen más védekezési stratégiát igényel, mint egy év szokványos szőlőt károsító, hiszen itt az egyedi védekezés az gyakorlatilag teljesen sikertelen, itt egy összefogásra van szükség ahhoz, hogy jelentős gazdasági kártétel alatt tudjuk ennek a betegségnek a szintjét tartani.
Kitörésig, vagy legalábbis a járvánnyá válásig volt 12 évünk, voltak, akik kongatták a vészharangot. Ki a felelősség ebben a 13 évben?
Közös a felelősség, tehát ebbe a termelő ugyanannyira felelős, mint a hatóság. Senki sem tette olyan mértékbe a dolgát, mint ahogy azt kellett volna. Ahogy az előbb is mondtam, az időjárási klimatikus körülmények, a vektornak a populáció dinamikája, ezek együtt vezettek ahhoz, hogy ez a tavalyi évben egy járványos kitörésbe csúcsosodott ki.
Továbbra is bor, méghozzá alkoholmentes, mely eljárás az idei év újdonsága. A Pécsi Egyetem Szőlészeti és Borászati Kutatóintézete a Szumma éves borászati konferencián mutatta be az innovatív eljárást, amit a környék borászainak különböző tételein már ki is próbáltak. Az alkoholmentes bor megosztó téma a borászok között, ám a kutatóintézetben vallják, az alkoholmentesség világtrend és piaci rés, ami felé elindulhatnának a hazai pincészetek is. A Pécsi Szumma konferencián Picsák Eszter járt.
A Pécsi Tudományegyetem Szőlészeti és Borászati Kutatóintézetének elnöke Madaras Zoltán, és nem tudom eldönteni, hogy melyik kezében van az alkoholmentes bor, két üvegpohár, melyik az. Illatról el lehet dönteni?
Ajánlom, hogy próbálja meg. Méréseink alapján 94%-nyi aromát visszatudtunk nyerni.
Én most azt mondanám, hogy ez az alkoholmentes bor.
Pedig ez az alkoholos.
Ezek szerint akkor lehet olyan bort gyártani, ami fogyasztói élményben közel ugyanazt képes produkálni, mint a bor, tehát aki nem akar alkoholt inni bármilyen okból, kifolyólag az ugyanazt az élményt át tudja élni.
Igen, azért nagyon örülünk a mai konferenciának és az eredményeknek, mert az a legfontosabb számunkra, hogy eladható magyar alkoholmentes borokat készítsünk. És ugye ezek az alaptételek, ezek még nem is alkoholmentesítésre szánt tételeknek készültek. Ez majd egy következő évi kutatásnak lesz az eredménye, hogy a legjobb tételekből jövőre már olyan alapbort készítsünk, aminek már az eljárása, a szüreti időszaka, a tárolása arra készítse fel az alaptételt, hogy abból majd alkoholmentes váljék.
Mit szóltak hozzá az itt résztvevők? Mert ugye volt egy hét műhely munka, amikor meg lehetett nézni, meg lehetett szagolni, hogy hogyan működik az alkoholmentesítési eljárás maga. De hát itt most, ezen az éves konferencián mindenki szembesülhet azzal, hogy ez egy új piaci rés.
A Pécsi Kutatóintézet kapott hideget-meleget, mind a borászoktól, mind a társadalom minden szegletéből. Viszont azt gondoltuk, hogy a kutatóintézetnek pont az a lényege, hogy ne csak beszéljünk és tanítsunk valamiről, hanem hogy gyakorlatban mutassuk meg a lehetőségek, számoljunk be az eredményekről is, és azt gondolom, hogy ebben ez az idei projektünk, az, hogy elkészítettünk 11 alkoholmentes tételt magyar borokból, ezzel nagyon jó eredménnyel szolgál most a borászoknak is. Kell lehetőséget, kiutat is találni abból a, mondjuk úgy, hogy passzív helyzetből most, amiben a borászok vannak. Az alkoholmentes tételek pedig egy jó irány lehet erre, hiszen mindenki autóval közlekedik, egyéb okokból nem fogyasztanak alkoholt.
A mostani Szumma konferencia alapvetően az alkoholmentes eljárásokról is szól, mert hogy a Pécsi borbirtok ebben az évben erre figyelt különösen. Mint magyar borágazat, mit lehet mondani, mit lehet kezdeni az alkoholmentesítéssel, ha borról van szó?
Schmidt Győző, Hegyközséget Nemzeti Tanácsa elnökségi tag. Tulajdonképpen az alkoholmentes bor valós piaci igényt elégít ki. Lehet, hogy nálunk még kevésbé látszik Magyarországon, mert az embereknek kevesebb a pénze. Viszont tőlünk nyugatra a cégcsoport több mint 30 millió palackot forgalmaz alkoholmentes termékek. minket. Most már csak el kell jutnunk oda, hogy az embereknek legyen pénze, és készítsünk jó alkoholmentes borokat, de én nem csak az alkoholmentes borba gondolkodom, hanem inkább különböző alkoholmentes boralapú termékekbe, mert a fiatal generációt lehet, hogy azzal lehet inkább megfogni.
A magyar társadalom, és főleg a borásztársadalom azért erősen boralapú olyan értelemben, hogy a bornak van tekintélye. Mi a megítélése ennek a folyamatnak? Mert hogy azért ez egy nagyon más dolog, mint az, hogy most éppen a rozé a népszerű, vagy a fehér bor a népszerű.
Valahol lépést kell tartanunk azzal, hogy vannak új technológiák, vannak új piaci igények. Az, hogyha mi nem készítünk alkoholmentes bort, majd valaki más készít alkoholmentes terméket, és ő látja ezt a részt. Mi meg panaszkodunk, hogy nem fogy a borunk. Egy új szemléletre is szükség van szerintem. Összefogás kell például akkor is, hogyha az aranyszínű sárgaságról beszélünk. Tehát változtatni kell a szemléletünkön nagyon sok mindenbe.
Jó is, hogy említette a betegséget, mert ön nem csak elnökségi tag, hanem a tolnai térségért is felel. Ott most mi a helyzet? Én tavaly jártam ott utoljára, és akkor nagyon figyelték a délvidéki kollégák működését, mentek tanulni mindenhová, hogy tudják, hogy mit kell kezdeni ezzel, de akkor is az volt a gond, hogy van sok elhanyagolt ültetvény, öreg ültetvény, ezekkel nehéz mit kezdeni.
A saját hegyközségünkbe. Mi eddig is nagyon odafigyeltünk, eddig is támogattuk a gazdákat, akik permeteznek. Épp a kisebb gazdák voltak azok, akik kevésbé vették ezt igénybe. Tolnai borvidéken jelenleg két területen került kimutatásra a betegség. Az egyik az egy csemegeszőlő ültetvény Dunaföldváron, a másik Dunaszentgyörgyön egy kis maszek arcásztőkés szőlőjébe van.
Hogy lehet egy főiskolai feladatból sikeres és fenntartható vállalkozás? Pincés Marianna jó példa erre, aki hazánkban elsőként látott fantáziát a gasztronómia és az élelmiszeripar melléktermékeiben. Így lett a törköly, a kukoricacsíra, a csipkebogyó, vagy éppen a kanadai tök újra gondolva, ráadásul úgy, hogy a feldolgozásuk során sem keletkezik hulladék. A hidegen sajtolt olajokkal foglalkozó cég alapítójával, Pincés Mariannával Belényi Barbara beszélgetett.
2009-ben volt egy természetes hulladék, ami a szőlészetből származik. Pincés Marianna a Grapoéla alapító ügyvezetője piszkosul fiatal lehetett, mert most is annak látszik. Lett egy ötlete, hogy ebből csináljunk valamit? Mindez hagyj kérdezzem meg, mennyi idősen?
19 éves voltam, és ez sok csillag összeállásának köszönhető. Az alapötlet az az volt, hogy a borászati mellékterméket, a törkölyt hasznosítsuk, és csináljunk belőle szőlőmagolajat, ami egy izgalmas terméknek tűnt. Egy marketing feladat volt, témája a szőlőmagolaj lett, és akkor ebből lett az az ötlet, hogy ezt a valóságban is csináljuk meg. Ehhez azért sok minden kellett. Nyilván családi háttér, a présgépekhez értés, egy olyan háttértámogatás, ami élelmiszeripari szakmailag is segítség volt, és akkor én ezt a BSC alatt elkezdtem építgetni.
És kopogtatott fiatal lányként a borászatokhoz, és próbált tárgya. Mennyire vették komolyan?
Volt, aki egyáltalán nem, most is emlékszem ezekre. Az élelmiszeripar, a gasztronómia, a borászatok az elmúlt most már 20 évben nagyon-nagyon sokat fejlődött, de már akkor is voltak olyan úttörők, akik ezeknek örültek. Pontosan emlékszem rá, hogy Szekszárdon mentünk fel a hegyre, és alig bírt felkapaszkodni az autó, és hogy mennyire nagy szeretettel és örömmel fogadtak minket, hogy ilyen indul, és azóta is beszállítóink.
És akkor ez egy win-win találkozás? Tehát ők adják a törkölyt, önök meg aztán az ebből sajtolt olajakat?
Igen, a szőlőtörköllyel indult, utána jött a kanadai töknek a magja, ami a bébétel gyártás mellékterméke, a kukoricacsira, ami malomipar mellékterméke, csipkebogyó, maga teagyártás, meg a lekvárgyártás mellékterméke.
Itt az a lényeg, hogy minden valamilyen hulladékból származzon?
Ma már nem minden, de az a kiinduló pont, és így nőtt a kínálat.
De közben a gyárudvarában van permakultúrás kert is, két telephelyen is.
Szerencsén is Püspökladányban vannak az üzemeink, másrészt 22. kerületi iroda körül a permakertben a dolgozóknak, hogyha kerti növényeket termelünk, és ez a kert egyébként nyitott workshopokat tartunk, nyílt napokat. És itt a kertben sok fejlesztés születik, mert hogy itt van egy termékfejlesztési laborunk is. Én azt gondolom, hogy a körforgásos gazdaságnak ez egy nagyon fontos pontja. Minimum elvárás, hogy házon belül egyben gondolkozunk, úgyhogy így születnek ezek az ötletek. Amit piciben megcsinálunk, és vannak ezek a bizonyos nyílt napjaink, ahol lehet kóstolni, illatolni, magunkra kenni, és akkor van, amelyik megvalósul nagyban is.
Zero waste fenntartható cég az önöké, de nem csak azért, mert hogy ezek a pici olajak nagy százalékában már eleve hulladék hulladékból készül, hanem maga a gyártási folyamat is ez szerint működik?
Sőt, ettől zero waste. Az, hogy egy másik iparág melléktermékéből indulunk ki, az náluk zero waste, annál az előző gyártónál, nálunk upcycled.
Tehát az olajból készül akkor testápoló, itt az itteni nettermelt gyógynövényekből, de mi mindent gondolnak még újra? Ez már a harmadik hasznosulása annak a növénynek.
Igen, és ennél még sokkal több van. A legizgalmasabb fejlesztésünk jelenleg az a napraforgó magtej.
Ez egy növényi,
ez egy növényi
tej, de nem szója, nem rizs, amit ismerünk,
hanem napraforgó magból készül, és még csak nem is a magból, hanem amikor a magból, a tiszta bélből kisajtoljuk az olajat, akkor utána marad egy prés maradvány. Ezt leőröljük, ebből egyrészt lehet mindenféle gluténmentes kekszeket gyártani, de mi magunk is készítettünk belőle egy izgalmas terméket, mégpedig ezt a napraforgó italt, tehát ez egy upcycle termék, mert a mellékterméket hasznosítjuk. Világújdonság a tekintetben, hogy napraforgó magból sem gyártanak tejet Európában, illetve így, hogy az olajsajtolás melléktermékét használják fel, így meg egyáltalán nincsen ilyen.
Hány díjat zsebelt be ezekkel az ötletek?
Nem tudom. Sokat, mert ez nem csak egy környezetbarát gyártási filozófia. Én a finom és egészséges ételekbe hiszek.
Szerbiában a tenyésztők nagy örömére közel egy évnyi kényszerszünet után ismét beindult a juhok kiszállítása. Az exportpiacok újranyitása nagy könnyebbséget jelent a tenyésztőknek, miután a korábbi leállások és szigorítások miatt komoly készletek halmozódtak fel. Persze vannak, akik nem tudtak kivárni, és már belpiacon értékesítették az állomány nagy részét. Ted Novác István információi.
Márciusban még arról tudósítottam, hogy Szerbia tavaly nyár óta nem szállíthatott külföldre bárányokat az ország déli részén jelentkező kéknyelvbetegség miatt. A hazai piacon pedig annak ellenére lehetetlen volt értékesíteni az 1.700.000 anyaállat szaporulatát, hogy Szerbiában imádják a sült bárányt. Március derekáig 40.000 eladatlan növendékjószág várta, hogy gazdára találjon. Csak Északbácskában a 10.000 bárány befogadására alkalmas Adorjáni farmon több ezer állat torlódott fel, mivel a célországok megvonták az exporthoz szükséges tanúsítványokat Szerbiától. Pedig a kéknyelvbetegség tulajdonképpen nem is Szerbiában, hanem az országtól 2008-ban elszakadt Koszovóban jelentkezett. A gond abból adódott, hogy Szerbia máig saját elidegeníthetetlen részeként tekint egykori déli tartományára. Borsos Csaba, az Adorjáni Kontakt Kft. Tulajdonosa a minap jó hírrel szolgált.
Szinte majd egy évnyi kihagyás után sikerült újra külföldre szállítanunk. Most Líbiába szállítottunk. Mi kiviteli farmunkról 5900 egyed ment ki, az országból összesen pedig mintegy 8000 darab bárány lett kiszállítva Líbiába. Március elején sikerült megegyeznem az árban. Előtte 300-350 dináré vette, aki vette. Mi mindjárt 400 dináros áron indultunk, majd a végét 500 dináros árra fejeztük be. Ez szerintem mindenféleképpen egy pozitívum a vajdaság és a szerbiai juhtenyésztők számára.
Ez azt jelenti, hogy jelenleg a kiszállított bárányok kilójáért több mint 4 eurót kapnak a tenyésztők. Ez részben annak köszönhető, hogy az arab országokban május 27-én kezdődik a Kurban Bajram, az iszlám világ egyik legnagyobb úgynevezett áldozati ünnepe, amikor jelentősen megnő a juh, a kecske, a marha és a tevehús fogyasztása. Ugyanis a muszlim családok ilyenkor feláldoznak egy állatot. A kiszállítás azonban más országokba is beindulhatott. Újságolta Borsos Csaba.
Makedóniába egy hónap ezelőtt megindult a kiszállítás, oda folyamatosan heti szinten szállítunk. Hajóra nagyobb mennyiséget meg szerintem majd valamikor késő ősszel fogunk megint csinálni.
Horváth Kátai János zentai jutenyésztő nem igazán örülhetett a kiszállítás beindulásának, ő ugyanis áron alul már előtte itthon értékesítette növendékállatait.
Valakiknek lehet, hogy jelent valamit, de mi szezonálisan elletünk. Én már ugye túladtam a bárányokon. Az egyik szemem sír, a másik nevet, mert valójában nem nagyon jöttünk ki vele az idén. Nem volt rá kereslet, nagyon sok bárány önköltségár alatt adtuk oda, nagyon rossz helyzetben vagyunk.
Josip Csésliár, az Zentai mezőgazdasági állomás szakági vezetője.
Itt a mi területükön, Zenta, Ada, Csóka, meg Kanyizsa község, itt növekedett a töcskövezett juh létszám. Pár nap ezelőtt történt a kivitel, ment a Líbiába. Ára volt egy rész, mikor oda jutott 600 dinárra, most az utolsó valami átlag volt 400. 480 dinár, azt is a nép nézi, a 30 kilós bárányt eladja, mi kapja plusz az államtól azt a 3000 dinárt, hogy átadta a vágóhídnak, akkor itt vagyunk 580 dináron súlyba. Támogatás, igen, nagyon segítettek, hogy az állattenyésztési ágazat ilyen színre nyőjön. 26 ezer volt két éve ezelőtt a létszáma juhoknak, amit öskönyvezett volt, most 42 ezer körül leszünk, ami nagy növekedés.
Szerbiában a juhtenyésztők két fő pillérre alapozva kaphatnak állami támogatást. Minőségi, tehát fajtiszta tenyészállatonként évi 32 ezer forint dinár ellenértékét kapják az államtól. Az értékesített hízóbárányok után pedig 9500 forintnak megfelelő összeget kapnak. Ennek feltétele, hogy bejegyzett, törzskönyves állatokról legyen szó, és meglegyenek a szükséges igazolások, feketén eladott bárányok után ugyanis nem jár a támogatás.
És kedves hallgatóink, ez volt a Hajnaltáj. Hamarosan kezdődik a Jó reggelt Magyarország. Mi legközelebb holnap reggel 5 órakor jelentkezünk. A mai adást meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. A hangmérnök Rozbora Zoltán, a gyártásvezető Szőlősi Éva és a szerkesztő Gergelc Anikó nevében is köszönöm, hogy ma is velünk ébredtek. Szép napot kívánok. Balogh Tamást hallották.